Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió kulturális beszélgetéseiből, összeállításaiból válogatunk. Saját falat kaptak a nagy sikerű Nekünk írták a dal című időszaki kiállítás legendái a Magyar Zeneháza multimédiás könyvtárában. A Magyar Poptörténet legendái installáció 3 évtized populáris zenéjének előadó művészeit jeleníti meg, számolt be az Inforádiónak a Magyar Zeneháza intézmény igazgatója, a tárlat társkurátora. Horn Mártont Kalapos Mihály kérdezte.
Megnyitottuk ezt az installációt, illetve kiállítást, ami egy nagyobb szabású kiállításunkhoz kapcsolódó esemény, mert kb. 10 hónappal ezelőtt megnyílt a Nekünk írták a dal című időszaki kiállításunk, a Zeneháza első időszaki kiállítása. Ez egy nagy poptörténeti kiállítása az első lemez felvételtől, tehát 1957-től a rendszerváltozásig, illetve az első Sziget Fesztiválig egész pontosan tartó kiállítás az egész időszaknak a populáris zenéjét mutatja be, és ez a kiállítás, ezt most meghosszabbítottuk, mert úgy terveztük eltek, hogy november elején bezár, és most meghosszabbítottuk, mert több mint 50 ezer ember látogatott el a kiállításra, és úgy éreztük, hogy van elég nagy érdeklődés, és most végül is január 21-ig megtekinthető ez a kiállítás. És ha már, akkor azon gondolkodtunk, hogy hát ez a kiállítás ugyan bezár majd januárban, de szerettük volna, hogy ennek a legfontosabb motívuma azok maguk az előadók, ez valamilyen formában megjelennének a továbbiakban is a házban, és így jött létre ez a, hát ha mondhatom ilyen angolosan, a Hall of Fame, egy legendák fala, ahol közel 150 zenész jelenik meg, és ez volt igazából az apropó, hogy a mi könnyű zenei könyvtárunkban ez megjelenjen, mert hogy a könyvtár az egyetlen hazai nagyszabású popzenével foglalkozó könyvtár.
Hogyan jelennek meg? Fotókon jelennek meg?
Ezek fotók, de annyiban más, mint a megszokott portréképek, hogy nagyon szerettük volna bemutatni, hogy valójában ez egy túlzással, de ez egy nagy család. Nyilván nagyon sokféle stílusból és műfajból érkeznek zenészek, vagy mutatunk be zenészeket a kiállításba, de hogy ezek a zenészek nagyon sokat dolgoztak együtt. Sokan több zenekarba játszottak, vagy egyszerűen csak ismerték egymást. És ezt szerettük volna inkább egy olyan formában megmutatni, amit ha valaki ismeri a Beatlesnek a Sgt. Pepper című albumát, annak az album borítóján is egy ilyen montázs található, különböző koncertfotókból készítettünk egy ilyen nagy csoportképet, mint egy ilyen panoptikum, úgy kell elképzelni, egy hatalmas csoportkép, amin gyakorlatilag mindenki idézőjelben munka közben látható, tehát éppen valamilyen koncert jelenetben, és ezt nagyban meg lehet tekinteni, ezt a körülbelül 150 zenészt, és hát őket arra kértük, hogy akik még aktívak és köztünk vannak, jöjjenek el, és írják alá, és dedikálják, és nagyon sokan el is jöttek, és dedikálták, és dedikálják is, majd aki egyelőre nem tudott eljönni, az is jelezte, hogy el fog jönni, és aláírja ezt a nagy legendák falát.
Egyébként milyen szempontok szerint válogattak? Mi volt a kritérium, hogy valaki felkerülhessen?
Az első számú kritérium az, hogy ebben az időszakban alkotott, tehát aki a rendszerváltozásig bezárólag alkotott, illetve hát ebben nyilván van egy pici kronológia, ha nem is teljesen tisztán, hiszen nagyon nehezen elhatárolhatóak ezek a műfajok, de azért elmondhatjuk, hogy az 50-es években inkább így a tánczene dominált, és azt, hogy megyünk előre az időben, megjelenik ugye a beat, aztán a könnyedebb stílusok is a popzenében, illetve hát a rock, ami ugye a rock and rollból kifejlődött hard rock is egyre nagyobb szerepet kap, és gyakorlatilag így csoportosítottunk, hogy ezek a stílusoknak a legfontosabb szereplői jelenjenek meg itt nálunk a házban. És eljutunk egészen az undergroundig, ami pedig inkább a 80-as éveknek a legfontosabb műfaja, ha mondhatjuk így.
Horn Mártont, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját, a kiállítás társkurátorát hallották. Különleges kiállítás szervezett Budapest megalapításának 150. évfordulója alkalmából a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ. A pesti Vigadóban látható tárlat több mint 170 tervvel, makettel, fotóval és videóval mutat be számos meg nem valósult építészeti elképzelést. Rozgonyi Ádám kérdezte Almási Kornélt, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóját.
Természetesen a 150 éves születésnap előtt szerettünk volna emlékezni egy szokatlan megvilágításával Budapestnek. Sosem volt Budapest címe, hogy hogyan néz neki Budapest akkor, hogyha azok az épületek, amelyeket itt bemutatunk, azok megvalósultak volna, illetve azokat a hát közel 160 tervrajzott makettet mutatunk be különböző budapesti helyszínekről, amelyek nem valósultak meg, mégis azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekesek, és hát mindenképpen összefüggésben vannak a mai Budapest életével.
De pontosan mi látható? Tehát különböző fotók, esetleg másfajta tárgyi emlékek is?
Természetesen tervpályázati anyagok, számos tervpályázati anyag, tervvázlatok, egészen a tervvázlattól az ötletvázlat tervig, koncepciótervig, kiviteli tervek különböző épületekről. Mondhatok néhány példát, csak hogy a helyszíneket is mondjak. Például a mostani országház, a ma ismert országház, az a gyönyörű épület helyett Hausmann Lajosnak egy pályaműve, vagy a Gellért hegyenek luxusszállának a léte, vagy az Asztóriánál a Madástérben gyakorlatilag egy nagy toronyház, Gregezen Hugónak a toronyháza, vagy szintén Gregezen Hugónak a toronyháza, óriási felhőkarcoló méretű toronyháza a mostani Rókus kórház helyén, az Asztóriánál két toronyháznak a megléte, gyalogos híd a Dunán az Expo világkiállítással kapcsolatban, tehát számos tervet, rajzot, makettet mutatunk be, és audiovizuális technikákkal is egyébként bemutatjuk egy drónfelvétellel azokat a helyszíneket, belehelyezve a meg nem épült épületeket a mostani budapesti látképbe, hogy el tudja képzelni az ide látogató, hogy mégis milyen helyszínen, milyen épületek lennének, hogyha megvalósultak volna ezek a budapesti fejlesztések.
Meddig látható ez a kiállítás?
A kiállítás november 16-tól február végéig látható a Pesti Vigadóban.
Almási Kornélt a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóját hallották. Videóval köszöntötte Woody Allen Kern Andrást a Jászdújra szem bemutatójának 40. évfordulója alkalmából. Színház történeti kuriózumnak számít, hogy valaki ennyi éven át játssza ugyanazt a szerepet. Szabó Gergő összeállítása.
A Jászdújra szem 87 éves szerzője és egykori főszereplője, a világhírű filmrendező Woody Allen videóüzenetben személyesen gratulált Kern Andrásnak ahhoz, hogy 40 éve játssza Ellen Felix karakterét.
Anders, I want to congratulate you and thank you for this for doing 40 years of
András, gratulálok neked, hogy 40 éve alakítod a karakteremet a darabban, és szinkronizálsz is engem. Nagyra tartom, hogy hőssé válhatok általad, és nem is kell hozzá kimozdulni a nappalimból. Úgyhogy kérlek, folytasd, további sikerekben gazdag 20, 40 vagy akár 60 évet kívánok neked.
Thank you again and congratulations.
A Víg Színház közleményében kiemelte, hogy a jubileumi előadásra eljöttek a darab egykori szereplői is, hiszen a 4 évtized alatt sok színész megfordult az elvált filmkritikus Ellen Felix manhattani lakásában. Egyetlen egy szerepre nem volt soha más jelentkező. Ellen Felixet természetesen mindig, vagyis 523 estén át Kern András alakította. Színház történeti kuriózumnak számít, hogy valaki ennyi éven át játssza ugyanazt a szerepet. A múlt héten Kern András az Inforádióban is beszélt a jubileumi előadásról.
Magyar Guinness rekord például biztos, arról kaptam is valami oklevelet egyszer, de valaki azt mondta, hogy van valami előadás, ahol egy pasas 60 éve játssza ugyanazt a szerepet, úgyhogy igazi Guinness rekordot nem tudtunk elérni most. És még arra is emlékszem, hogy én elolvastam, és azt mondtam, hát ez nem is olyan nagyon érdekes. Aztán a feleségem is elolvasta, és azt mondta, te hülye vagy, az isteni darab, ez fog menni 40 évig. És mindig arra gondolok, hogy egyszer csak majd abba kell hagyni ezt a sorozatot, hát 130 évesen nem lehet majd játszani, vagy 28 éves szerepet.
Kern András kiemelte, a színészi pályában sok megmagyarázhatatlan dolog van, de egy valamire pontosan tudja a választ. Ami rossz, azt már a harmadik előadásán elkezdi unni, ahhoz egyetlen évnek sem kell eltelnie, ami viszont jó, azt évtizedek alatt sem unja meg az ember, 40 év és több mint 500 előadás után sem.
Megnyitotta kapuit a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum könyvtár és archívum Nemzetközi Cirkuszművészeti Könyvtára. Domanics András beszélgetett az intézmény vezetőjével, Jó Emesével.
A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ keretében működik a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum, ez a tudományos részlege a cirkusznak. 4 éves előkészítő munka után, ami azt jelenti, hogy összeszedtük Magyarországról és Európából, sőt, még Európán kívülről is a cirkuszi tematikájú könyveket, ezekből a könyvekből összeállt egy közgyűjtemény, és sikerült megnyitni egy nyilvános könyvtárat. Szóval ez a szakkönyvtár, ez azt jelenti, hogy a cirkusz témáját járja körül.
Mekkora szakirodalma van a cirkuszművészetnek?
Komoly szakirodalma van, de mivel maga az előadó művészet is egy része a sokféle előadó művészeti ágnak, ez ezzel arányos, és inkább azok ismerik, akik művelik, vagy magukat fejlesztik benne. Körülbelül a világban most azt lehet mondani, hogy egy olyan 20 ezer kötet szakkönyv van cirkuszi témában, mondjuk így visszamenőleg a 19. század elejétől. És ebből a 20 ezer kötetből forog egy jó része, mondjuk 10 ezer kötet Európában, és nekünk most ebből már 4 ezer kötetünk van, körülbelül 20 nyelven.
Nyilván a teljesség igénye nélkül, de mivel foglalkoznak ezek a kötetek, miket találhatnak azok, akik betérnek a könyvtárba?
Nagyon érdekes, mert a kezdetekkor ugye főleg közcirkuszok történetével foglalkoztak, vagy a cirkuszművészet kezdeteivel. Ugye a 18. század végével Philip Astley lovastisztnek a sztoriával, aki Angliában létrehozta az első nyitott arénát, abból elindult a cirkusz épület fejlesztése. Tehát nagyon sok foglalkozik magával a műfajnak a fejlődésével, hogy hogyan alakultak ki a különböző utazó cirkuszok, dinasztiák. De foglalkoznak a zsánerekkel, hogy mi a különböző a különböző cirkuszi műfajok között, tehát az akrobatika különböző ágai, a zsonglőrködés, a levegőszámok, a drót, az állatidomítás. Nagyon sok foglalkozik a szabadidomítással. A 19. század közepén ugye Karl Hagenbeck Európában kidolgozta azt a szelididomítási módszert, amivel dolgoznak a cirkuszok, tehát ez a pozitív megerősítésen alapuló állattréningezés, és hogy nagyon sok ilyen típusú könyvünk van, és ezek mind illusztrált albumok, vagy például műsorfüzetek az egész világról, tehát hogy melyik cirkusznak milyen időszakban milyen műsorai voltak. Ez azért érdekes, mert az artisták benne vannak ezekben a műsorfüzetekben, sőt, sokan visszakereshetik az elődeiket, szüleiket, nagyszüleiket.
A Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum azért nagyon sok mindennel foglalkozhat. Gyűjtenek például memoárokat, életműveket, vagy adott esetben hagyatékokat?
Nagyon is köszönöm ezt a kérdést, mert ugye itt egy komplex intézményről van szó, és nem is lehet nagyon szép választani ezeket a gyűjteményeket. Azt mondjuk látjuk, hogy az artisták viszonylag kevés könyvvel rendelkeznek, főleg azért, mert utazó életmódot élnek, de nagyon izgalmas emléktárgyaik vannak. Sok mobil emléktárgyuk van, amit visznek magukkal, vagy amit a lakókocsiban kitesznek. Kapcsolódnak tárgyak, rekvizitek, ugye ezek az eszközök, amit a porondon használnak, aztán a kosztümjeik. És vannak olyan naplók, feljegyzések, amik dokumentumértékűek, és amik például a levéltárunkat is gazdagítják. Tehát azt lehet mondani, hogy ez az intézmény mindent is gyűjt, ami a cirkuszi kultúrával kapcsolatos, és ami egy-egy artista, művésznek, vagy családnak, vagy dinasztiának a történetét fel tudja dolgozni.
Hol található és mikor látogatható a Nemzetközi Cirkuszművészeti Könyvtár?
A Könyvtár, Múzeum és Archívum egy kutatóhely, mivel hogy a kiállításaink a Fővárosi Nagy Cirkusz épületében vannak. A kutatóintézet a 17. kerületben, Rákosligeten, a Vidor utca 10 szám alatt van, és a nyilvános kutató szolgálati idő az hétfőnként 12-től 16 óráig, és keddenként 10-től 14 óráig, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
Jó Emesét, a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum könyvtár és archívum vezetőjét hallották. A jazz sokszínűségét hirdeti a csütörtökön kezdődött Veszprémi Jazz Fesztivál. A 4 napos rendezvényen világsztárok, határműfajokkal kísérletező előadók és fiatal magyar jazzzenészek is fellépnek. Imre Júlia kérdezte Podlovics Péter főszervezőt.
Idén a Veszprém városa nyerte el a Balatoni régióval az Európa Kulturális Fővárosa címet, és emiatt a zene iránt egyébként is nagyon fogékony városba tényleg elképesztő mennyiségű, nagyon izgalmas program történt meg, és ennek a sorozatnak a része a általunk szervezett fesztivál, a Veszprém Jazz Fesztivál. Igazán az volt a fő koncepciónk, hogy olyan színes és változatos programot tudjunk összerakni, amiben gyakorlatilag kortól, nemtől, bármitől függetlenül mindenki nagyon-nagyon jól fog szórakozni, megtalálja benne az örömét és akár katarzisra is lenne, aki hardcore jazz rajongó, de ugyanúgy remekül fog szórakozni, aki egyszerűen csak élvezi a zenét, és szereti jól érezni magát. Lesznek a szó hagyományos értelmével jazzhez besorolható előadások, és nagyon sok olyan formáció és színpadra kerül, akik azért ugye a határokon mozognak, a határokat feszegetik. Szerintem pont emiatt egy nagyon színes program állt össze. Itt lesz a Manu Katché-tól az Eric Truffán keresztül a Bill Frisellig, vagy a Takuya Kuroda, akik a szó hagyományosabb értelmébe vett jazz skatujába tehetők, de mondjuk a Scary Pockets, vagy az Izzo Fitzroy, a Horny Funk Brothers, vagy a New Master Sons pedig a soul, acid jazz, funky határmesdjéjén mozog, és hát lesznek egészen formabontó, szokatlan produkciók is, mint mondjuk a Mitchell Minch, akinek egy nagy-nagy kedvencem, egy lengyel csapat, akik valami olyasmi, mint egy ilyen KGSD Frank Zappa, egy egészen szabad és nagyon szórakoztató fuborral is megszőtt produkciót visznek színre, vagy a cseh Tigru, német Botticelli Baby. Tehát tényleg nagyon igyekeztünk arra helyezni a súlyt, hogy nagyon változatos program legyen, és egy percig sem unatkozzon, aki ellátogat Veszprémbe most erre a négy napra.
A műfaj magyar képviselői közül kiket köszönhetünk majd a színpadon?
Az volt az elképzelés, hogy a feltörekvő fiatal titánoknak adjunk lehetőséget, tehát a Nagy Emma Quintettől a Bujdosó Trión át, a Summa, a Gorgen Benzol, a ZIP, és még sorolhatnám Balós Samu, nem is tudom a teljesség igénye nélkül. Tehát próbáltuk ezeket a csapatokat összeszedni, akik most a 20 évesek között népszerűek, eleve a zenekar tagja is ebből a korosztályból kerülnek ki, és valamilyen izgalmas új szint hoznak a magyar zenei életbe, ami nagyon üdvözlendő, és mindezt irgalmatlan tehetséggel művelik. És ha már tehetség, a fesztiválunk része a főhelyszíntől kb. 150 méterre található Papírkutya nevű helyen zajló koncertsorozat, ahol meg a Schneidberger alapítvány legtehetségesebb növendékei adnak koncerteket a következő napokban.
Podlovics Pétert a Veszprém Jazz Fesztivál főszervezőjét hallották. November 25-én ismét cselló ünnepre hív a Concerto Budapest. A Zeneakadémián rendezett kétnapos fesztiválon a hazai cellóművészet legjobbjai lépnek fel, akik közül többen is kifejezetten ezért érkeznek haza, mondta az Inforádiónak Bojta Zsuzsanna, kommunikációs vezető. Imre Júlia interjúja.
Keller András azzal indította a sajtótájékoztatót, hogy rajongva szereti a csellót, többek között azért, mert a legemberibb hangszer és mindennek az alapja. És ez való igaz, tehát a cselló egy rendkívül széles skálát tud bejárni, az emberi hanghoz a legjobban hasonlító hangja van. És hát Magyarország egy cselló nagyhatalom, ezt pedig Devics Gábor, a főigazgatónk fejtette ki, hogy rengeteg magyar világsztár és világhíres csellistánk van, és a zenekaroknak is a szóló csellistái rengeteg helyen magyarok. Ezek közül többen most hazaérkeznek, úgyhogy itt lesz például Somodari Péter, Varga Tamás, ők a bécsi filharmonikusoknak a szóló csellistái, de itt lesz Perényi Miklós, Fenyő László, Róman Ditta, Kokas Dóra, Karaszon Eszter, és még sorolhatnám, számtalan csellóművész érkezik.
És hát ne felejtsük el a méltán népszerű Várda Istvánt sem, akit világszinten is a legjobbak között emlegetnek. Mivel készülő, illetve a már említett előadók a kétnapos fesztiválra?
Várda István nyitja meg a fesztivált. Ő Haydn C-dur és D-dur cselló versenyét játsza a zenekarával, a Liszt Ferenc Kamara zenekarral, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és harmonikus produkció lesz. Ez délelőtt 11-kor lesz. Perényi Miklós több mindenben is játszik, Schubert C-dur vonosütösét szólaltatja meg, aztán ő este a Zero Concertet Dvorzsák Ámol cselló versenyét is játsza, tehát ő a szombati napon kétszer is hallható lesz. Keller Quartettet többször hallhatjuk majd, ugye Fenyő László lesz ott a csellista, Szücs Metté pedig a Drácsa művész, Környei Zsófia szekundhegedűs. Róman Ditta Bach D-dur szvittjét játsza, és a Saint-Saëns cselló versenyt. Fenyő László Schumann Ámol Gordonka versenyét játsza, és Somodari Péter játsza Csajkovszki Változatok egy rokokó témára című művét. Vasárnap délután például Varga Tamás és Homoki Gábor és a Keller Quartet Csajkovszki Souvenir de Florence névre hallgató vonós szextetjét játsza. Lesz egy Pendelecki mű, ami három csellóra és nagyzenekarra íródott, ez is egy különlegesség. Karaszon Eszter, Szabó Ildikó és Varga Tamás játsza. Temesvári Bence, Dvorzsák és Csajkovszki két gyönyörű csellóra és zongorára írt művét szólaltatja meg. Tehát rengeteg különlegesség is lesz. Amit el akartam még mondani, hogy Maxim Rizanov, Baráti Kristóf és Somodari Péter és Bogányi Tibor vezényelni is fognak, ami azért érdekes, mert ugye itt most a karmesterek is mindegy egy vonós hangszernek lesznek a mesterei, úgyhogy ez külön izgalmas lesz. Szerintem egy sztárparádé lesz két napig, és egy slágerparádé is, mert rengeteg olyan művet hallhatunk, ami nagy-nagy közönség kedvenc.
Bojta Zsuzsannát, a Koncerto Budapest kommunikációs vezetőjét hallották. Csak az utókor döntheti el, mi lesz időtálló, mi marad meg az emberek emlékezetében, mondta az Inforádiónak Sajdik Ferenc, aki bízik abban, hogy az általa illusztrált Csukás István írások ilyenek lesznek. A Kossuth Díjas grafikussal, karikaturistával, a Nemzet művészével Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Híres figurája Nagy Hoho Horgász és Pompom számos más kedves rajza, rajzfilm karaktere mellett, hát hiszen ezeket ön teremtette meg, de honnan jött ezeknek a figuráknak a megrajzolásához az iklet, ahogy ön mondta?
Hát én nem tudom, az valószínűleg belülről jön. Érdekes dolgot figyeltem meg egyébként. A legtöbbféle, szóval két hölgy volt, vagy egy hölgy volt, a Vasvári Anna, karikatúrista, és a legtöbb férfi volt. Na most mindenki valahogy olyan fizimiskát rajzolt, amilyen ő. Holott az ember, én legalábbis nem nézegettem magam tükörbe, egyedül, mikor borotválkozok, már egyszer mondta nejem, hogy miért nézem magamat ilyen közömbösen. Hát most először is unom már a fejemet ennyi időjeig ugyanazt nézni, másodszor pedig hát nincs semmi érzelem az emberben, mikor borotválkozik. Úgyhogy érdekes volt, ezt akarom csak mondani, hogy mindenki azt a figurát rajzolta. Balázs Piri Balázssal ültem egy szobába 30 évig, Várnai Györgyel. A Várnai robusztus alkat volt, és a rajzai is olyanok. Holott ők se nézegették magukat tükörbe. Úgyhogy ez a Balázs meg ilyen hosszú nyurga fickó volt, a rajzai szintén. Úgyhogy ez nem tudom megfogalmazni, ez valahol belülről kell, hogy jöjjön. Annál is inkább, mert rájöttem, hogy én ösztönös rajzoló vagyok, ami nem egy hízelgő vélemény, mert legalábbis nem a szakmában, hanem így a képzőművészetben, és mindig az első rajzom az, ami sikerül. Nagyon sokszor voltam már, hogy kotoráztam a papírkosárba, hogy mégis visszaszerezzem azt, amit eldobtam, hogy nem jó. Úgyhogy most már rájöttem hosszú évek alatt, hogy a legtöbbször kell rá egyet aludni. Na most a Ludasnál nem volt idő aludni, hanem akkor másnap már kellett menni és leadni. Úgyhogy néha elszörnyedve néztem egy-egy rajzomat, hogy hogy tehettem ilyet. De hát akkor már menthetetlen, mert megjelenik nyomásba.
Na és mi az, ami ön szerint még tovább fennmarad, ami egyszer nyomtatásban megjelent, vagy ami egyszer, vagy hát nyilván számtalan alkalommal a tévéképernyőn volt látható. Tehát mi az, ami majd az utókor számára, vagy a következő generációk számára még jelentőséggel bírhat?
Nagyon reménykedem, hogy a Pompom sorozat ilyen nem az én érdemem, hanem a Csukásé, mert ő írta, és szerintem nagyon humanista. Egyébként is olyan érdekes ember volt, egyszer lemondott egy munkát, amit nekünk szántak, mert azt mondta, hagy ilyen más is. Na most ilyen mondatot nem minden nap hall az ember. Szóval ilyen ember volt ő, és ilyeneket is írt. Úgyhogy remélem, hogy az utókor is értékelni fogja ezt a fajta gondolkodásmódot, meg észreveszik egy kicsit, hogy nem csak hogy humoros, hanem van valami kis mondani valója is.
Hát érdekes. És a mai napig alkot?
Természetesen. Vácon van egy állandó kiállításom, oda szoktam időnként rajzolni, akkor lehet, hogy Vácon létrejön egy karikatúra múzeum, egy Papp László galériás próbál létrehozni, egyelőre anyagiak hiányába áll a dolog, de állandóan rajzolok, és galériáknak is nagy ritkán. Az volt a szerencsém tulajdonképpen, hogy 92 óta nem rajzolok újságnak jóformán. Viszont gyerekkoromban, ifjúkoromban kaptam pasztelt ajándékba, és már akkor elkezdtem kicsit is színesbe dolgozni, úgyhogy tulajdonképpen 90 után elkezdtem így táblaképeket nem festeni, hanem rajzolni, mert reménykedem, hogy színes vagy nem színes, de mindenképpen karikatúrának vélem azt, amit rajzolok. Legalábbis reménykedem, hogy annak látszik.
Sajdik Ferenc grafikust, karikatúristát hallották. Kedves hallgatók, az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió kulturális kínálatából hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Király István Dániel nevében köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.